Nézzük a már engedélyezett vagy engedélyhez közel álló védőoltások hatékonyságát és a mellékhatásokat.
A modernkori tudomány óriási vívmánya, hogy a tömeges megbetegedéseket és a járványokat meg tudja előzni. Erre még nem volt példa, hogy 10 hónappal a vakcina elkészült a genetikai kód megismerése után, és rendkívül gyorsan tudtak vakcinát készíteni, és jelenleg több mint 100 oltóanyag kutatásáról vannak információk, és az egész világon nagyon-nagyon sokan foglalkoznak vele. 2020. novemberében jelentek meg az első bejelentések, a Pfizer és a Moderna 95%-os hatékonyságot írt rá, AstraZeneca először 70%-ot, a Sputnik 92%-ot, tehát tulajdonképpen ezekkel a harmadik generációs, rendkívül gyorsan kifejlesztett vakcinákkal egy nagyon sikeres fejlesztési verseny új képviselőihez jutottunk. Jelenleg a nagy probléma a gyártási kapacitás, a disztribúció, a logisztikai lehetőségek megoldása, amely egyre sürgetőbb. A tervek szerint az AstraZeneca, a Pfizer és a Moderna 5,3 milliárd adag gyártását tervezi, az oroszok ebből a Sputnikból 500 milliót, de számításba kell venni, hogy a kínaiak, a Valvax a legfejlettebb állapotban lévő vakcinájuk, amely már az utolsó stádiumban van, ezen kívül 5 kínai fejlesztésű vakcina van még, amely az utolsó fázisban van, és tulajdonképpen már 15 millió ember beoltottak, és az az elvárás, amit a WHO a COVID-járvány legelején jelzett, hogy legalább 50%-os hatékonyságú vakcinára lenne szükség, gyakorlatilag az ismert vakcinák valamennyien túlteljesítettek, mert 90% fölött van ezeknek a hatékonysága. Mert nagyon gyorsan kellene, nagyon sok vakcina, az Európai Unió 27 tagállama és az 5 más fejlett ország a rendelkezésre álló mennyiség nagyjából felét lekötötte, de ez tulajdonképpen a föld lakosságának csak 13%-át fedné le. A WHO létrehozott egy globális oltóanyag és oltási szövetséget, ennek a rövidítése COVAX platform, és a COVAX platform próbálja koordinálni a fejlesztést, a gyártást, az elosztást, és egy világméretű koordinációnak az eszköze. Itt 184 ország csatlakozott, azt mondják, hogy egy példátlan összefogás alakult ki egy biológiai világháború megvívásában. 2021-ben legalább 2 milliárd adagot szeretnének legyártatni, és ugye tudjuk, a föld lakossága 8 milliárd, tehát ebben az évben nem lesz képes az emberiség lezárni a COVID vakcina kérdését, mert ez egy túl nagy problémát jelent jelenleg. Természetesen a vakcina gyártási verseny nem zárult le, mert nem is képesek egyrészt ennyit gyártani, másrészt pedig 1-2 hónapon belül az új és a régi típusú vakcinákból, tehát amit az elején beszéltünk, az első és a második generációs vakcinák, azok is létre fognak jönni, és egyre többféle vakcina fog rendelkezésre állni, ahogy az időben haladunk előre. A hatékonyság tekintetében látjuk, hogy ezek, amik jelenleg ismertek, mindegyikből 2 oltás szükséges, az első oltás után olyan 52%-os hatékonyságot, a második után a Pfizernél 95%-os hatékonyságot látnak, a mellékhatások enyhék, amit eddig lehetett találni az oltás helyének a reakciói, kimerültség, fejfájás, izomfájdalom, én van személyes tapasztalatom, nekem is izomlázam volt utána egy fél napig, illetve olyan fáradtnak érezte magát az ember, mint ha kimerült volna, lázam nem volt, tehát semmi egyéb panaszom nem volt, egy enyhe izomlászhoz hasonló jelenség, de többek is, akik a ismerősi körben, vagy nálunk a mi klinikánkon megkapták az oltást, mindenki csak ilyen típusú problémáról számolt be. Komolyabb mellékhatás 0,5%-ban fordult elő az eddigi tapasztalatok szerint. Az Egyesült Államokban 21 esetben tapasztaltak anafilaxiás sokkot, ez egy nagyon súlyos szövődmény lenne, 1.893.360 oltás beadását követően haláleset nem volt, ezért is javasolt jelenleg mindenhol, hogy az oltás után 30 percet töltsünk el az oltási helyen, ha bármi szövődmény lenne, azonnal ott be tudnak avatkozni. Egyébként megjelentek a részletesebb anyagok erről a 21 anafilaxiás sokról, és egyre több esetben a kivizsgálás azt mutatta, hogy nem biztos, hogy magával az oltóanyaggal függött össze, hanem valami más ok is szerepet játszhatott, tehát ezt még vizsgálják, nagyon rövid idő telt el. Nagyon fontos mérlegre tenni, hogy az oltás kockázata vagy a betegség kockázata az, ami vállalható. Tudjuk, hogy szinte bármilyen gyógyszert beveszünk, a beteg tájékoztatóval látjuk, trombózist okozhat, gyomorfekélyt, fejfájást, stb. Stb. A másik oldalon, ha megnézzük, hogy mit okoz például a diftéria. A diftéria, aki megbetegszik, 7 emberből egyet megöl. Ugyanakkor a diftéria oltás rendkívül enyhe mellékhatásokkal rendelkezik, és Magyarországon, mivel kötelező, mindnyájan megkaptuk ezt az oltást, senki nem emlékszik rá, hogy valami súlyos következménye lett volna. Nagyon fontos tisztázni, hogy a harmadik generációs vakcinák esetén a messenger RNS csak az emberi sejtek citoplazmájába jut be, nem tud bejutni a sejtmagba, mert ha a sejtmagba bejutna, akkor lehetne valamilyen veszély annak, hogy genetikai problémákat okoz, de ilyet nem írtak le, ez nem fordul elő, mert a messenger RNS nagyon bomlékony, és csak a citoplazmába jut be. Tehát a várható mellékhatások enyhék. Szlávik doktor nagyon sok helyen jelezte, a egyik mellékhatás sem lehet olyan rossz, mint maga a betegség. Mindegyik vakcina, ami forgalomba kerül, biztonságos, mindig azt hangsúlyozza ő is, és én is ezt mondom, hogy amit az Európai Gyógyszerügyi Hatóság engedélyez, az biztonságos. Itt, amire lehet számítani, esetleg izomfájdalom, hőemelkedés, ahhoz képest, hogy a vírus milliókat megöl, az ehhez képest egy elhanyagolható. Felmerült a sok helyen az alkoholfogyasztás kérdése, ez onnan ered, hogy Popova, az orosz tiszti főorvos, a fogyasztóvédelmi felügyelet vezetője hozott nyilvánosságra egy ilyen nyilatkozatot, miszerint az akadályozza az alkohol a védettség kialakulását. Valóban ez egy általános jellegű és évtizedek óta ismert megfigyelés, hogy egy rendkívül nagymértékű alkoholfogyasztás az annyira megterheli a szervezetet, hogy nehezebben tudja a védettséget kialakítani, de ami tisztázni kell, és ami az objektív forrás, hogy se a Pfizer-BioNTech, Moderna, se az AstraZeneca, se pedig a Sputnik vakcina hivatalos alkalmazási előírásában, betegtájékoztatójában az alkoholfogyasztásra vonatkozó korlátozás nem szerepel. Számos gyógyszert ismerünk, például a Klion tablettát, aminek a betegtájékoztatójában szerepel, hogy semmilyen alkoholt, semmilyen mennyiségben nem szabad fogyasztani, mert fejfájást okoz. Itt egyetlen egy ilyen esetben sem találkoztunk az alkohol kérdéssel. Popova doktornő egyébként beszámolt róla, hogy 17 tudományos intézetben, Oroszországban 27 COVID elleni vakcina kidolgozása van folyamatban, és fogják tájékoztatni a közvéleményt az eredményekről, és jelezték, ugye, hogy Putyin elnököt is beoltották a Sputnik vakcinával. Hozzátenném, hogy Szerbiába már nagyon sokat beadtak belőle, nem csak Oroszországban. Nagyon fontos kérdés a nyári immunitás, és itt Szlávik doktorra térnék ki szintén, hogy azoknál a pácienseknél, akik nagyon kockázatos csoportba tartoznak, tehát vakcina szempontjából kockázatosnak sorolják a terheseket, a súlyos immunbetegeket, és akinek sokféle általános krónikus betegsége van, az ő megvédésük érdekében nagyon fontos a nyáimmunitás, mert amennyiben nyáimmunitás alakul ki egy országban, az megakadályozza a nagy terjedést, illetve a vírusnak a önreplikációját és a mutációk kialakulását. Tehát tulajdonképpen a Szlávik doktor is úgy nyilatkozik, hogy nem fél a hosszú távú hatásoktól, mert a messenger RNS molekula elbomlik, és nem marad benne a szervezetben. Tehát a nyájimmunitás egy nagyon fontos célkitűzés, amit jó lenne elérni. Ami a vírusfélők, a vírussal bizalmatlanok, a COVID vakcinákkal szembe bizalmatlanokat érinti, általában nincsenek tisztában az ismeretekkel, azt kell javasolnunk, hogy olvassanak utána, de hiteles forrásokból, és hangsúlyozni kell, és Szlávik doktor is kiemeli, hogy az engedélyeztetési eljáráson átesett vakcina mellékhatásait tekintve nem lehet komoly, mert különben nem engedélyezik. És itt az oltási könyvről, amiről szintén fontos beszélni, az útlevél és a személyigazolvány mellett ez egy fontos okirat lesz, a tömeges oltások után, tehát erre szüksége lesz az embernek a élet nagyon sok területén.
Hogyan néz ki az új harmadik generációs védőoltás, melyet már Magyarországon is alkalmaznak? És van-e magyar vonatkozása a védőoltásnak?
Hát, ha bizonytalanok vagyunk, sok ilyen COVID vakcinával kapcsolatos kérdésben természetes, mert viszonylag kevés idő telt el, és az emberek általában tartanak az újtól és az ismeretlentől. A nagy kérdés, hogy oltatni vagy nem oltatni, és ha oltatni, akkor mivel? Mint az előzőekben is már említettük, a betegség kockázata sokkal nagyobb, mint az oltás kockázata. A messenger RNS alapú oltásokat nem most találták ki, ezek a technológiák már 10 évvel ezelőtt is ismertek voltak más vonatkozásokban. És itt kell említenünk Karikó Katalin nevét, aki a technológia, a messenger RNS technológia alapköveit letette. Nagyon fontos kutatása volt, egy évtizedes kutatása, hogy megakadályozza ennek a messenger RNS molekulának az elbomlását. És végül is a nagy felfedezés az volt, hogy be tudták csomagolni lipidbe, úgynevezett lipid nanoszómába. Ez volt az ő kutatásuknak a legnagyobb eredménye. Ez tette lehetővé annak a szabadalomnak a létrehozását, amely alapján készült a világon elsőként 2020-ban a klinikailag is bizonyította hatásos Pfizer-BioNTech vakcina. Ez a zsírborítékba való csomagolás tulajdonképpen a kutatásnak az eredménye, mert sokkal biztonságosabb, mint az eddigi oltások, tehát az első és a második generációs oltások, mert nem tartalmazza az inaktivált kórokozót, nincsenek vírusalkatrészek benne, tulajdonképpen csak egy kódot, egy üzenetet raknak egy zsírborítékba, és ez maga a vakcina. A messenger RNS nagyon gyorsan lebomlódik, és eltávozik a szervezetben. Összességében már adott volt egy kész technológia, a messenger RNS-nek a zsírborítékba való csomagolása, ami tulajdonképpen át kellett fordítani a COVID-ra, és tulajdonképpen ez 10 hónap alatt sikerült, ennek köszönhető, hogy nagyon gyorsan megszületett ez az első Pfizer-BioNTech vakcina. Tudni lehet a Katalinról, hogy 1978-ban Szegedi Biológiai Kutatóközpontban kezdett el messenger RNS-sel foglalkozni, kémiailag szintetizálni, tehát ugyanolyan szintetikus messenger RNS-eket hozott már akkor létre, mint amilyen szintetikus messenger RNS-ek vannak most a COVID vakcinába. És tulajdonképpen ennek a technológiának az elterjedése az, ami a többi COVID vakcinában is megtalálható, és ez a legfontosabb felfedezés, és sokan említik, hogy magyar ész, magyar felfedezés van a Pfizer-BioNTech-ben, és itt a Karikó Katalin, illetve Pardi Norbert, akik a Szegedi Egyetemen dolgozták ki ennek az alap tételeit a 1980-as években. Őt Nobel-díjra is sokan javasolták, és az ő egyik kijelentése ismerté vált a világon, hogy a döntéshozók, az üzletemberek és a politikusok rádöbbennek az oktatásra, a tudományra, az egészségügyre sokkal többet kell a költségvetésből adni. Tisztelet és anyagi megbecsülés illeti meg a tanárokat, orvosokat, nővéreket, akik az életük kockáztatásával mentenek meg minket. A vakcinák sürgősségi felhasználásra vészhelyzeti használati engedélyeket kaptak, mert további vizsgálatok szükségesek ahhoz, hogy a végleges engedélyeket kiadja az Európai Gyógyszerügyi Hatóság. Jelenleg a Föld 191 országában 84 millió ember megbetegedéséről tudunk, közel 2 millióan haltak meg. Csak az Egyesült Államokban 20 millió fertőzött volt eddig, és 350 ezeren haltak meg. Magyarországon a kormányzati tájékoztatás szerint 320 ezer a fertőzöttek száma, és 9500 az elhunytak száma. Az Európai Bizottság elindította a beszerzési folyamatokat, és az AstraZeneca-val, Sanofi, GSK, ez a GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, a BioNTech, Pfizer, Moderna, illetve előzetes tárgyalásokat már folytatnak a Sputnikkal is. Aláírt szerződései vannak az Európai Bizottságnak az AstraZeneca-val 400 millióra, a Sanofira 300, a Johnson & Johnsonra 400 millió, BioNTech, Pfizerre 600 millió, a CureVac 405, a Modernára 160 millió adagra.
Mit lehet tudni a COVID betegség utóhatásairól, illetve melyek a megelőzés fő szempontjai?
Jelenleg azt lehet látni, hogy szinte végtelen pénz áll rendelkezésre a világjárvány megoldására, és rendkívüli üzemmódba kapcsoltak a kutatók és a fejlesztő csoportok, és azt is látjuk, hogy a COVID-19 megbetegedéssel kapcsolatban az igazi probléma nem csak a sok haláleset, hanem a különböző utóhatásoknak a kérdése. Egyre több olyan információ, dokumentáció kerül elő, miszerint a COVID nem múlik el nyomtalanul, a COVID-fertőzés egyszeri leküzdése pedig nem biztos, hogy örök védettséget jelent, lehetséges, hogy másodszor, illetve esetleg harmadszor is valaki megbetegedhet. A post-COVID szindrómáról Unoka Zsolt egyetemi docens jelentetett meg egy tudományos anyagot, két nagy csoportról beszél, súlyos lelki és idegi tünetek maradhatnak a COVID-fertőzés után, illetve vannak úgynevezett szervi tünetek. A lelki idegi tünetek között a Parkinson korra való, Alzheimer korra való hajlamot, kockázatot növeli, mentális problémákat, emlékezet, koncentráció, alvászavarokat találtak, súlyos fáradtságérzetet, szellemi és fizikai terhelésre romló állapotot. A szervi problémák között, mint utóhatást találtak a COVID-szindrómában, melkas ízületi fájdalom, köhögés, fej, izomfájdalom, íz- és szagérzés elvesztésének fennmaradása, étvágytalanság, emésztési zavarok, súlyvesztés, szívritmus zavarok, erős hajhullás, potencia zavar, autoimmun betegségek kialakulására való hajlamok, érzékszervi zavarok, bénulások. Tehát a COVID-betegség lezajlását követően esetenként súlyos lelki és idegi, valamint maradandó szervi tünetek, el nem múló betegségek maradhatnak vissza. Az engedélyezett COVID-vakcinák kockázatai nagyságrendekkel kisebbek, mint az esetleges utókövetkezmények okozta problémák. A JAMA, egy amerikai, az egész világon elismert szakfolyóirat, szintén összegyűjtötte a hosszú távú következményeket, és azt mondják, hogy a kigyógyult betegek 87%-ának találtak még két hónap múlva is legalább egy tünetét. Megállapították, hogy a koronavírus betegek 35%-a két-három hét múlva nem tudott visszaállni a megfelelő egészségi állapotba, nem tudta felvenni a munkáját. Nagyon fontos tehát magunk és a környezetünk védelme, a megelőzés, figyelni azokra a tünetekre, láz, száraz köhögés, izomfájdalom, fáradékonyság, gyengeség, légzési nehézség, légszom, melkasi fájdalom, hasmenés, ami alapján COVID-gyanút kell fognunk. Nagyon fontos a lehetséges fertőződési módoknak az ismerete, a túl közeli kommunikáció, maszk nélkül, kézzel vagy testtel érintkezés, testnedvek, belégzés, inhaláció, illetve a sérülések révén lehet megfertőződni. A Helsinki Egyetem vizsgálata szerint a egy köhögés vagy tüsszentés nagyon nagy távolságot tud megtenni, 2-3 órán keresztül is a levegőbe tud lenni a vírus, emiatt nagyon fontos a gyakori szellőztetés, és az úgynevezett HEPA szűrős, hepatitis szűrős légtisztítóknak az alkalmazása otthon munkahelyen egyaránt. A Helsinki Egyetem kimutatta, hogy 1 perc alatt a víruspartikulák 6 méter távolságra is eljuthatnak, és napokig fertőzőképesek maradhatnak, ezért a felületek fertőtlenítéseit, látjuk a legismertebb fertőtlenítő tisztítószereket, ezeknek az alkalmazása nagyon-nagyon gyakran, naponta többször nagyon fontos. Tehát 6 méterre eljut egy tüsszentés vagy köhögésnek a eredményeként a vírus. Tehát a maszk, a távolság és a kézfertőtlenítés, erre hívja fel a WHO a figyelmet. Ne nyúljunk a szemünkhöz, az orrunkhoz és a szánkhoz, az okostelefonok érintőképernyőjét rendszeresen fertőtleníteni kell, erre vannak különböző szerek, otthon a polcokon is megtalálhatók. Nagyon fontos a viselkedés, a távolságtartás, kézfogás kerülése, összejövetelek kerülése, a tömegek kerülése, a légcsere, a megfelelő ruházat, a védőeszközök alkalmazása. Rendszeresen folyadékot kell ígyuk, hogy nedvesen tartjuk a szánkat, a torkunkat, hogy a száraz felületeken a vírus jobban megtapad, kezünket, a kilincseket, a telefonunkat fertőtlenítsük, ha rossz közérzetünk van, azonnal menjünk haza, szellőztessünk. Nagyon fontos a különböző felületeknek a fertőtlenítése, a fa felületeken például 4 óráig, illetve 4 napig, az üvegfelületeken is 4 napig megmarad a vírus, a papír felületeken is, a plasztik felületeken 5 napig élő vírus maradhat, tehát emiatt ezeknek a fertőtlenítése nagyon fontos rendszeresen. Az úgynevezett második hullám, láthatjuk a statisztikai adatokból, hogy rendkívül nagy megbetegedési számokat, halálozási számokat, új fertőzöttek számát hozta, és fontos, hogy milyen teendőink vannak ilyen fertőzés gyanú esetén. Fel kell hívni a zöld számot, amely rendelkezésre áll, nem kell orvoshoz fordulni, rendelőbe menni azonnal, hanem telefonon kell a házi orvost felhívni, illetve van az úgynevezett életmentő applikáció, amellyel a telefonon keresztül egy érintéssel mentőt lehet hívni. Fontos figyelemmel kísérni a megfelelő rendeleteket, a szabályokat betartani, és azoknak a szakembereknek a tanácsait figyelembe venni, akik hiteles tájékoztatást tudnak adni mindnyájunk számára. Fontos a kijárási korlátozás betartása, illetve ennek a fenntartása továbbra is.
Mit lehet tudni a már Magyarországon is alkalmazásra kerülő Pfizer-BioNTech vakcina összetevőiről?
Az első összetevő a messenger RNS, amely, mint említettem, növényi alapanyagokból előállított, a vírushoz semmilyen köze nincs, nincs belőle vírusanyag, és ennek a messenger RNS-nek a kódja tulajdonképpen az egyes számú összetevő. A második összetevő a tulajdonképpen a lipid, amely egy stabil burkot képez, vannak sók, amelyek állandó kémhatást biztosítanak, tehát a pH-t, illetve a szaharóz, amely tulajdonképpen a lipidnek a fagyasztással szembeni védelmét biztosítja. Tehát ez a 4 összetevő van, a messenger RNS, a lipid, a só, illetve szaharóz, semmi más nincs benne. Mai tudásunk szerint az oltás kockázatánál a megbetegedés okozta következmények sokkal súlyosabbak, érdemes oltatni magunkat, mert a harmadik generációs vakcinák megfelelően biztonságosak, erre mutattam be anyagokat a WHO, a Lancet folyóirat, a Magyar Tudományos Akadémia, az Amerikai Gyógyszerügyi Hatóság, illetve az Európai Gyógyszerügyi Hatóság véleményeiből. Tehát ezek a megbízható vakcinák magunkat és családunkat, a környezetünkben élőket megvédhetik, vigyázzunk egymásra, és oda kell visszatérnünk, ahonnan el kellett indulnunk, hogy nincsen jövőnk tudomány nélkül.
Kedves Lajos, köszönöm szépen ezt az igen tartalmas előadást, amely nem csak a tartalmában volt újdonság, azt hiszem a résztvevők döntő többsége számára, hanem olvasókörünkbe, internetes működésünk idején ez az első alkalom, hogy ilyen komplex, és nem csak a tartalmat, nem csak a szavak erejét, hanem a bemutató erejét, a videót, illetőleg a feliratokat is megcsodálhattuk. Nagyon köszönjük neked az előadást. Megemlítem, hogy a olvasóköri tagoknak volt lehetőségük előre kérdéseket eljuttatni. Egyre már válaszoltál is, mégpedig az oltási bizonyítvánnyal kapcsolatban, de jól tudom, hogy van még egy kérdés?
Igen, van még kérdés, szintén a Bújtól Zsuzsától érkezett, hogy a tüdőgyulladás elleni oltással kapcsolatosan, hogy nem kapott oltási bizonyítványt a házi orvostól. Én azt javaslom Zsuzsának is, meg a többi kedves résztvevőnek is, hogy tanulva a COVID vírussal kapcsolatos helyzetből, tanulva abból, hogy például a gyermekbénulás milyen következményeket, vagy a himlő milyen szörnyű következményeket okozott annak idején, mindenki szerezzen be magának oltási igazolványt. A házi orvosoknál úgy gondolom, hogy a fiókban lennie kell ilyen oltási bizonyítványnak, amikor valaki megkapta a influenza oltást, arról is kérni lehet oltási bizonyítványt, és ha mindig magával viszi, minden oltásnál az oltást beadó orvostól kérheti annak a kis vinyettának, öntapados vinyettának a levételét az ampulláról, az oltási anyagot tartalmazó ampulláról, le lehet venni a címkét, és ezt a címkét be lehet ragasztani az oltási könyvbe. Ez a gyártási számot, a dátumot, és sok esetben vonalkódot tartalmaz, és ezt a oltási gyűjteményt érdemes magánál hordani az embernek, mert mint említettem, várható, hogy külföldi utazásnál, esetenként, ha valaki színházba akar menni, vagy egy sporteseményre, várható, hogy fogják kérni az oltásnak a bizonyítását, és ezt az oltási könyvvel lehet a legjobban, és ha a vinyetta be van ragasztva, a sokkal hitelesebb, mint ha valaki kézírással oda írja, hogy higgyétek el, oltást kapott.